Nem arról van szó, hogy adunk alapjövedelmet, és akkor onnantól kezdve nem kell dolgozni, és mindenki ülhet otthon, és PlayStation-ezhet, vagy TikTok-ozhat.
Igen.
Hanem...
Nem arról van itt szó igazából, Ádám, hogy ez csak egy más ruhába öltöztetett általános munkanélküli segély.
És bizonyos társadalmi alrendszerekből elveszi a pénzt, viszont...
Ja, értem.
Uh-huh. Viszont, uh-huh. Viszont ezen keresztül megvalósíthatóak állami kiadásoknak a csökkentése is bizonyos társadalmi alrendszerekben.
Aha, na erre kíváncsi vagyok. Például ez egy előrehozott nyugdíj akkor tulajdonképpen.
Hát nem, például ezzel lehet egyszerűsíteni a szociális jutatásoknak a struktúráit.
Akkor ez egy előrehozott árvaellátás mindenkinek.
Nem. Azt lehet mondani, hogy a szociális jutatási rendszert, azt alapvetően ez váltja föl.
Aja, akkor nincs árvaellátás, nincs nyugdíj, hanem van alapjövedelem. Sziasztok! Szeretettel köszöntünk benneteket a ProContra Podcast heti adásában. Itt vagyunk Ádámmal, és ezen a héten az alapjövedelem témakörével fogunk foglalkozni. Volt már szó az elmúlt hetekben a készpénzmentes társadalomról, és beszélgettünk itt a munkavilágáról is. Most is egy társadalmat átalakító, vagy az társadalom átalakításának szándékával fellépni kívánó témakör kerül így napirendre. Ádám fogja a Pro oldalt képviselni a héten, így átadom a szót, hogy hallgassuk meg, hogy mivel, mi mellett kíván érvelni.
Sziasztok! Valóban az alapjövedelem lesz a mai témánk, és ehhez sokat gondolkodtunk azon, hogy pontosan milyen megközelítésből lenne érdemes az általános alapjövedelem kérdését megvizsgálni, mert elég sok olyan társadalmi, gazdasági, akár még technológiai, egészségügyi megközelítés is van, ami mentén értelmezhető és releváns kérdést vet föl az általános alapjövedelem lehetősége és esetleges szerepe a társadalomban, viszont a talán legkézenfekvőbb megközelítést választottuk elsőként, és szerintem ez jó alapot fog adni majd arra is, hogy eltávolodjunk és más aspektusait is megvizsgáljuk ennek a kérdésnek. Nem is szaporítom tovább a szót, a tételmondatunk a mai nap az lesz, hogy az általános alapjövedelem bevezetése szükséges ahhoz, hogy kezelni tudjuk a technológiai fejlődés által okozott munkahely megszűnéseket. Az alapkiindulási pontunk az az, hogy az általános alapjövedelmet azt teszi szükségszerűvé a társadalomban, hogy egy, ha úgy tetszik, újabb ipari forradalmon megy keresztül a társadalmunk, aminek a kulcsszava az automatizáció, a robotizáció és az elmúlt időszakban különösen hangsúlyosan a mesterséges intelligencia, és mindezeknek a jövőbeni, jelenkori és jövőbeni szerepe a társadalmunkban. És a első proérv az amellett szól, hogy ennek az automatizációnak és robotizációnak az egyre szélesebb körű megjelenése praktikusan elveszi a munkahelyeket. És erre nem az első és második ipari forradalom géprombolásával kell válaszolni, hanem az általános alapjövedelem bevezetésével kiküszöböli azt a problematikát, hogy bizonyos munkakörök azok lényegében megszűnnek.
Jó. Több dolog elhangzott, meg a következtetést, a premisszából, hogy következik a konklúzió, arra szerintem mindenképpen külön is térjünk ki, mert nem vagyok meggyőzve még. Viszont mielőtt belekezdenénk, lehet, hogy sokan nem tudják, hogy mi ez az alapjövedelem, vagy hogy mit értünk mi alapjövedelem alatt. Javíts ki, hogyha tévedek, én azt gondolom, hogy az alapjövedelem az egy ebben a kontextusban egy minden állampolgárt 18 éves korától megillető havi juttatás, ami alanyi jogon járna, semmit nem kell érte tenni, pusztán a létezése tekintettel ez állam, mint egy szociális transfer, jóváírja neki egy bizonyos összeget. Erről beszélünk.
Igen, alapvetően ez a ez az alapállításunk, hogy ezzel lehet kiküszöbölni azt, hogy az embereknek a munkahelyi elkezdenek megszűnni.
Na igen, de ugye honnan, először is ennek az első kérdés, hogy honnan lesz ennek erre forrás, a második pedig az, hogy megszűnnek munkahelyek, hát munkahelyek mindig is szűntek meg, vagy a szakértők szoktak foglalkozni, hogy nem szűnnek meg, hanem átalakulnak. Nyilván nyerekkészítőre már nincsen szükség, de autószerelőre már van. Aztán, ha az autó is egy régi technológia lesz, akkor egy új fejlesztőre van szükség, vagy számítástechnikai szakértőre, és ha az is elavulttá válik, akkor ugye mesterséges intelligencia szakértőre lesz szükség. De hogy ettől eltekintve ez mindig is így volt, a jövőben is így lesz. Miért olyannyira különleges ez a technológiai forradalom, digitális forradalom, vagy információs forradalom, ami azt mondatja veled, hogy akkor itt a munkavilágát is alakítsuk át radikálisan, és mondjuk azt, hogy mindenkinek jár az alanyi jogon egy minimális jövedelem az életben, anélkül, hogy akár egy szalmát keresztül tett volna.
Több irányban is meg lehet közelíteni a dolgot szerintem. Egyrészt az ilyenfajta technológiai változásokra, robbanásszerű technológiai változásokra nem ez az első példa az emberiség történetében. És minden ilyen eseménykor a társadalom valamiféleképpen reagált. Ezek általában azokban a pillanatokban, amikor ez a reakció megfelelő módon történt, az egy korszakhatárt jelentett a társadalom fejlődésében, részben a társadalom, részben a gazdaság fejlődésében. És a kérdés az az, hogy tudunk-e erre a már egyértelműen látható technológiai, robbanásszerű technológiai fejlődési lépcsőre megfelelő módon reagálni. És nekem az lenne az alapállításom itt, egyrészt az automatizáció, meg minden, ami ehhez kapcsolódik, tehát ez a fajta technológiai forradalom, ez olyan mértékű hatékonyságjavulást jelent, ami meg tudja teremteni a gazdasági alapjait az alapjövedelem bevezetésének. Tehát a forrás oldala a történetnek az itt van. A másik oldala az pedig az, hogy maga a válasz is proaktív jellegű, azzal, hogyha például bevezetjük az alapjövedelmet, hiszen ez rengeteg olyan dolgot tesz lehetővé, ami nem a munkának a szerepét távolítja el a társadalomból, tehát nem arról van szó, hogy adunk alapjövedelmet, és akkor onnantól kezdve nem kell dolgozni, és mindenki ülhet otthon, és PlayStation-ezhet, vagy TikTok-ozhat.
Igen.
Hanem mindezeket az energiákat, amiket egyébként, hogy mondom, alacsony hozatott értékű munkaköröknek az elvégzésére fordított napi 8, 10, 12, 16 órában, azt más irányba csatornázhatja be. Lehet az vállalkozás, lehet az kreatív önmegvalósítás, és számos más irány.
Hát, hogy ezeket a munkákat, amiket ennyire automatizáltunk, azok olyan annyira könnyen elvégezhetővé válnak infrastruktúrális háttér miatt, hogy lecsökken az értéke is. Tehát a hatékonyságnövelés az azt is jelenti, hogy az értéke csökken annak az elvégzett munkának, és nem lesz rá tulajdonképpen kereslet, vagy nem fogják egyszerűen megfizetni. Tehát nem az a probléma, hogy jaj, de jó, eddig egy oldal leírása az egy órába tartott, egy óráig tartott, és az került mondjuk, teszem azt, 60 ezer forintba, most pedig ugyanúgy egy óra alatt 100 oldalt tudok leírni a mesterséges intelligencia segítségével, az nem jelenti azt, hogy akkor egy óra alatt megszázszorozódott a teljesítményem, az épp azt jelenti, hogy elértéktelenedik az a munka, hiszen könnyen elvégezhetővé válik. Tehát itt a hatékonyságjavulás is megkérdőjelezném, de nem ez a fő ellenérvem, hanem nem arról van itt szó igazából, Ádám, hogy ez csak egy más ruhába öltöztetett általános munkanélküli segély. Mert hogyha azt mondod, hogy tulajdonképpen a nap végén itt mindenkinek jár X forint, Magyarországról beszélve, vagy euró, azért, mert nem csinál semmit, hát ez van ilyen, 3 hónapig jár Magyarországon, az álláskeresési járadék, egy szociális transfer, adj, el tud látni magadat, tudjál interjúkra járni, az állam biztosít a közösből a rászorulók részére egy ilyen segélyt. Most pedig azt mondod, hogy hát igazából ezt bővítsük ki, de legyenek előfeltételei, és nevezzük alapjövedelemnek. De tulajdonképpen, és akkor két kérdés, A, kitől vonod el, mert és akkor elkezdted pedzegetni, hogy hatékonyságnövelés miatt a gazdasági társaságoktól el lehet vonni, de én ezt megkérdőjelezem. A másik pedig, hogy jó, akkor legyen egy közös befizetés, amit utána pedig kiutalok, tehát ez a társadalom biztosításon belül egy újabb alrendszer lenne, vagy annak az alrendszerét csoportosítjuk át egy másik zsebbe?
Nyilván a bármilyen jutatás, ami az állam részéről érkezik a társadalom felé, az valami fajta újraelosztásnak a része. Az már szerintem ilyen szempontból egy részletkérdés, hogy ez pontosan milyen költségvetési alzsebekből finanszírozzuk, és nem feltétlenül kell ezt elvonni a céges oldalról, tehát adóbevételeknek a növelésével finanszírozni, hanem mivel, meg egyszer ez egy újraelosztási kérdés, a társadalom és a népképviselet elve alapján a politikai vezetés, a végrehajtó hatalom megvalósítja ezt a
dehogy,
hát ezt az újraelosztást, és bizonyos társadalmi alrendszerekből elveszi a pénzt, viszont
ja, értem.
Uh-huh. Viszont ezen keresztül megvalósíthatóak állami kiadásoknak a csökkentése is bizonyos társadalmi rendszerekben.
Aha, na erre kíváncsi vagyok. Például ez egy előrehozott nyugdíj akkor tulajdonképpen.
Hát nem, például ezzel lehet egyszerűsíteni a szociális jutatásoknak a struktúráit.
Akkor ez egy előrehozott árvaellátás mindenkinek.
Nem. Azt lehet mondani, hogy a szociális jutatási rendszert azt alapvetően ez váltja föl.
Aja, akkor nincs árvaellátás, nincs nyugdíj, hanem van alapjövedelem. Ezt mondtad, akkor azt mondjuk, hogy nincsenek egyéni feltételhez kötött szociális transzferek, hanem egységesen mindenkinek jár ennyi, és oldja meg.
Ez általános szociális jutatásokat el lehet venni ebből a rendszerből, és a helyére be lehet tenni ezt. Nyilván a speciális eseteket, azokat nem feltétlenül fogja az egész történet helyettesíteni.
Na jó, de ugye az a kérdés, hogy az megmarad, hogy kitől veszed el. Tehát azt mondod, hogy az volt a tételmondat eleje, és javíts ki a tévedek, hogy a digitalizáció hatása miatt a gazdaságban keletkezett egy hatékonyságnövelés, és ennek a haszna ez valahol megvan. Tehát extra profit, vagy valami hasonló képződött valahol. Ezt először el kell vonni, és azt úgy kell újra elosztani, hogy mindenki kap belőle. Mondok egy példát, ami eszembe jut. Például vannak olyan arab országok, ahol ott ülnek az olajvagyonon, a nagyobb részét az olajvagyon értékesítéséből az állam megszerzi, ugyanakkor az állampolgároknak kiutalnak havonta egy jelentősebb összeget a járadékból. Az is egy alapjövedelem, és elég szép alapjövedelem. Így is lehetne, de ott megvan a forrás, tehát ott egészen konkrét, hogy mi a forrás, és amíg olaj van, addig ez is lesz, meg ez a politikai döntés megszületett, addig ez a rendszer élni fog.
Hát ezekből az országban most már a GDP jelentős része az nem olajjövedelemből van, hanem mindenféle más ráépülő. Turisztikából, közlekedési iparból.
Jó, a lényeg, hogy akkor is állami jövedelmet beszereznek valahonnan, és szétosztják, és akkor itt is azt kell mondani, hogy jó, rendben van, akkor rá kell tudni mutatni adott esetben Magyarországon is, hogy ebben a szektorban keletkezett egy jelentős jövedelembővülés, vagy profitábilisabb lett a szektor, rengeteg az árbevétel, és akkor arra kivetek egy külön adót például, amit utána mindenkinek kiosztok, és akkor ez egy tök jó, ilyen kvázi karitatív szektorom van.
Ez a kérdés, az a baj, hogy elveszünk ezzel a részletekbe, mert tekinted arra, hogy az alapjövedelem bevezetése nyomán az állam adóbevételei alapvetően rendeződnek át egyébként is, hiszen a személyi jövedelemadónak a jelentős része az eltűnik a rendszerből, meg hát praktikusan a járulékrendszernek is egy jelentős része eltűnik a rendszerből. Így igazából az már részletkérdés, hogy önmagában egy ilyen rendszerbevezetése után az alapjövedelem finanszírozás, amiből lesz. Érdemesebb ezt inkább egy teoretikus megközelítésből vizsgálni.
Biztos vagyok benne, hogy a pénzügyminisztérium is így gondolná, de jó, most ezt engedjük el, mert ez mégiscsak egy elvita, meg én kíváncsi vagyok, hogy jutunk el idáig. Tegyük fel, hogy akkor van rá forrás valahonnan.
Tegyük fel azt, hogy azok a robotok, akik a munkahatékonyságát növelik, és helyettünk a munkát végzik, ez praktikusan az ő adójuk.
És a robotok által
fizetett zseppénz a társadalom számára.
Jó, tegyük fel. És akkor ebből mi következik, hogy a robotok ilyen rendesek velünk?
Hát az, hogy ez teljesen más új modern társadalom lesz.
Jó, oké. Igen, és a robotok nem kerülnek egyébként pénzbe, ha már itt tartunk. Tehát a fenntartása, karbantartása, fejlesztése.
Hát az a privát szektornak a kérdése ebben a történetben, nem a társadalomnak a munkavállalói oldala.
Jó, oké. Én mondom, továbbra is úgy látom, hogy attól, mert még nincs több patkoló kovácsra szükség, az nem az a megoldás, hogy akkor a munkából kiesett patkoló kovácsoknak adjunk segélyt, hanem inkább az, hogy célzottan állami programokon keresztül képezzük őket át patkoló kovácsból, nem tudom, szalagmunkással, vagy bármi mással, ami még értéket teremt a társadalomban, mert az, hogy önmagában valaki létezik, és lézeng, az nem feltétlenül tesz jót az egyénnek, meg a társadalomnak sem.
De pont az a lényeg, hogy itt nem arról van szó, hogy az emberektől az élet értelmét és a munkának a lehetőséget vesszük el, hanem pont, hogy egyfajta döntési lehetőséget adunk a kezükbe, és nem azt mondjuk, hogy bejött egy technológiai változás, a munkahelyed most már el van veszve, mert a robot végzi el helyetted a munkát.
Igen.
Viszont nem fogunk beültetni téged állami döntések alapján különböző átképző programokra, hanem megadjuk neked a lehetőséget az alapjövedelem révén arra, hogy saját magad döntsd el, hogy mit szeretnél kezdeni azzal a felszabadult idővel, energiával, amit a korábbi munkahelyednek az elvesztése okoz. És ebben van, aki a vállalkozói hozzáállás felé találja meg a saját helyét, és vállalkozást indít, és megvalósítja azokat az ötleteit, ami megfogalmazódik benne. Van, aki kreatív irányba indul el, és a társadalomnak a kreatív élét fogja erősíteni, akár alkotóművészet, kultúra, bármilyen más területen. Van, aki pedig az oktatás irányba kezdi el megtalálni saját magát, átképzi magát, új tudást szerez meg, és ezen keresztül fogja megtalálni az új helyét a robotok között.
A robotok között, mint robotolajozó. De hogy, és ez miért lenne akkor ez ösztönző? Igazából, de ott is maradhat, élete végéig elvegetálhat ebből az alapjövedelemből. Ha ez egyáltalán vegetáció, nem tudom, hogy milyen mértékűre gondoltál, de ez aztán mindegy is.
Mert ez konkrét társadalom függő, hogy éppen mennyit. Valószínűleg, hogyha...
Infláció függő.
Ha bevezetjük az alapjövedelmet univerzálisan a világban, akkor valószínűleg Eritreában nem ugyanannyi lesz az alapjövedelem, mint az Egyesült Arab Emirátusokban. De nem a mértéke a lényeg a dolognak, hanem tényleg az a megközelítés, hogy mit tud az ember kezdeni magával akkor, ha önmagában az a természetes drive, ami az alkotásra, önmegvalósításra, stb. Alapul, az anyagi értelemben felszabadul egy kicsit. És akkor itt hadd hozzam példaként, vagy hivatkozásként a Maslow piramist.
Az micsoda?
Ez egy nem túl grafikus műfaj, de igen, egy kinyomtatott papíron itt van nálunk a Maslow piramis, ami az emberi szükségleteknek
tényleg
a piramis berendezését adja nekünk, és megpróbál egy hierarchiát felelteni a között, hogy az ember milyen szükségletek kielégítésével tudja a saját...
Erről jogszabály is van?
...kielégíteni. Az első szintje ennek a piramisnak, a legalja, az a fiziológiai szükségletek. Nyilván ezt kevésbé érinti az alapjövedelem kérdése. Viszont a második szint az már a biztonság szintje, és a biztonságot az emberi létezésnél is számos különböző aspektusból lehet értelmezni, de a biztonságnak a legalapvetőbb fizikai megléte mellett a biztonság egy szegmenseként értelmezendő, az anyagi biztonság, vagyoni biztonság, ami pedig a jelenlegi társadalmi paradigmában a munkavégzésen keresztül van biztosítva. Főleg a mai Magyarországon az alapvető megközelítés az, hogy dolgozol, a munkádért munkabért kapsz, és ezzel tudod a saját és családod anyagi biztonságát érvényesíteni, vagy garantálni.
Igen.
Az alapjövedelem esetében praktikusan azt tudna megtörténni, hogy ezt a fajta biztonsági szintet, és ugye minden más emberi szükséglet, az ezután következik a Maslow piramisban, a harmadik szintje ennek a szociális szükségletek, ami a közösséghez tartozásról, szeretetről, barátságról, családról, szexualitásról szól. Ezután jön az önbecsülés szintje, ami saját magadnak a saját magad által való megítéléséről, illetve a társadalomban betöltött szerepéről szól, és végül a létezésnek a legmagasabb szintje, az pedig az önmegvalósítás, tehát annak a megtalálása, hogy az ember miért is létezik, és mi az, amiben ő valóban ki tud teljesedni. És praktikusan, hogyha ezt a Maslow piramisféle szociológiai megközelítést nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy az alapjövedelemnek a bevezetése az igazából feljebb tol minket egy stabilabb, magasabb szintre ebben a piramisban, és sokkal könnyebben tud az egyén haladni a végső cél, vagy a lehető legmagasabb cél, legmagasabb rendű cél az önmegvalósítás irányába.
Másképp közelítem meg ezt a kérdéskört. Az, hogy amikor én elmegyek a boltba, és veszek egy kiló kenyeret, az a következő képen néz ki, fogom a pénzemet, és veszek egy kiló kenyeret. De mögött nem az van, hogy van a zsebemben pénz, és odadom a boltosnak, és ő pedig ad egy kenyeret, hanem a mögötte az van, hogy én is végeztem valamit, és igazából ha nagyon-nagyon absztraháljuk ezt az egész gazdaságot, a mögötte az van, hogy megkérdezi a boltos, hogy mit teszek én a társadalomért, és azt válaszolom, hogy hát nem keresett leveleket írok, jogi tanácsokat adok, ezért van a zsebemben pénz, és ebből meg tudom venni a kenyeret. Ő meg mit tesz a társadalomért? Fenntartja a boltot, beszerzi a kenyeret, fölrakja a polcra, könyveli, stb. Stb. Tehát van egy nagyon-nagyon-nagyon komplex interakció a gazdaság mögött, aminek a legvégén emberi tevékenység áll mindig, és mindig az a kérdés, hogy te mit teszel másokért, én mit teszek másokért, és ez nagyon, tehát ettől a példától jobban nem tudom most megmondani nekem, mint amit felfedettem, de hogy ha ezt az interakciót kiveszed, és azt mondod, hogy hát én tulajdonképpen semmit, nekem van egy állami rabszolgám, na most a nap végén ez történik, vagy állami robot rabszolgám, teljesen mindegy, akitől az állam elvon jövedelmet, és odaadja nekem, akkor ezt a közös polgári gazdaságot így kilövöd. És azt mondod vele, hogy hát igen, van. Ez egy tulajdonképpen egy robotrabszolgatartó társadalom, aminek a jótéteményeit élvezheti mindenki, akinek nincsen, meg egyébként, ha jól értem, az is, akinek van nagyobb vágya, hogy a Maslow piramisba előre jusson, de mindenki élvezheti. De akkor meg ezt az analógiát használnám fel, hogy akkor tulajdonképpen itt másnak a munkáján fogunk a nap végén élősködni.
Nem, szerintem ez azért nem jó érvelés, mert egész egyszerűen más paradigmáról van szó.
Igen, mondtam, hogy most más megközelítésre akarok.
De nem úgy, hanem amit mondtál az érvben, ott szerintem azt hagytad ki ebből a gondolatmenetből, hogy itt paradigmaváltásokról és társadalmi paradigmáknak az egymás utániságáról van szó. Ettől teljesen függetlenül ma olvastam vagy elém került egy cikk, ami arról beszélt, hogy a századforduló idején, az 1900-as évek első éveiben egy átlagos háztartásnak a vezetése, egy gyerekes család háztartásának a vezetése 58 munkaórát vitt el egy héten.
Egy héten?
Egy héten.
Aztán.
Egy héten 58 munkaórát vitt el. Az, hogy valaki, és nyilván az 1900-as évek első éveiben ezek alapvetően a nők voltak otthon, a egész egyszerűen mostak, főztek, takarítottak, és a legalapvetőbb háztartási munkákat elvégezték.
Wow.
Most ehhez képest a háztartási gépek megjelenése az nem egy robotrabszolga és az ezeknek való kiszolgáltatottságot jelenti, hanem egész egyszerűen egy új társadalmi paradigmának a megjelenése, ahol teljesen más alapokból indulunk ki a társadalmi szerepek, a munkaszerepek és a hétköznapi élet alapvető dolgainak a megítélésében. És én inkább azt mondanám itt, hogy nem arról van szó, hogy átveszik az emberektől a társadalomban betöltött értelmes szerepet a robotok, és akkor a robotrabszolgáknak vagyunk kiszolgáltatva, hanem arról van szó, hogy eddig az volt a világképünk, hogy ahhoz, hogy megéljek, ahhoz, hogy enni tudjak, inni tudjak, ruhát tudjak venni, a gyereket életbe tudjam tartani, ahhoz dolgoznom kell napi általában 8 órát legalább.
Minimum.
Hanem itt arról van szó, hogy ebben az új társadalmi paradigmában, ami ennek az ipari forradalomnak, technológiai robbanásnak a nyomán létrejön, ott ez már nem alapvetés ahhoz, hogy az ember meg tudjon élni, és ezért hoztam példaként a Maslow piramist, mert szerintem ez a piramis szemlélet, ez jól tükrözi azt, hogy egész egyszerűen föltoljuk az emberiséget ezen a piramison egy szinttel. És most már az alsó szinten nem kell foglalkozni. Ahogy nem kell foglalkoznunk azzal a háztartási gépek megjelenése óta, hogy kézzel mossunk. Igen. És ez nem az értelmét veszi el a mosásnak, hiszen ez egy szükségszerűség. És a legtöbb esetben azért a mai munkáknál az emberek nem a saját kreativitásukat, a társadalmi hasznosságukat lehet, de nem a kreativitásukat és a kiteljesedéseket élik meg abban a munkában, amit végeznek, hanem egész egyszerűen azért mennek el és csinálják, hogy legyen pénz, amiből utána vesznek dolgokat.
Igen, de hogyha most egy racionális családról beszélünk, akkor ugye ők azért vesznek mosógépet, vasalót, stb., mert hogy beruháznak, és hogy ne 58 órát kelljen akkor egy héten ezekkel a dolgokkal tölteni, robotolni, szó szerint, hanem radikálisan kevesebbet, és akkor eldöntik, hogy a pénzüket ezen eszközök segítségével tulajdonképpen szabadidőre váltják. De most az alapjövedelemnél nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy valahol ezek a gépek, amik nem feltétlenül robotok, hanem tényleg mesterséges intelligencia, program, szoftver, stb., digitális technológiák, ezek a társadalomban hirtelen több jövedelmet állítanak elő, és azt egyszerűen elvonom, és odon, tehát effektíve nem lesz nekem, ha jól értem. Az alapjövedelem nem arról szól, hogy nekem mindenkinek kiutalok egy AI robotot, hanem hogy mindenkinek pénzt adok. Ez azt jelenti, hogy valakitől elvonom a pénzt, hogy valahonnan a társadalom, ezt már megbeszéltük, nem akarom most ismételni, de ez a lényeg, hogy nem robotot kapok, hanem pénzt.
Igen, de ezt föl lehet fogni úgy, ahogy mondtad, hogy a háztartási gépbe való beruházás, az egyén család szintjén történő beruházás abba, hogy az idejüket, energiájukat másba fektethessék, és ne a mosásba.
Igen.
Ez viszont, amármint az alapjövedelem bevezetése, az egy beruházás a társadalom részéről a társadalomba azért, hogy az emberek a szabad idejüket, fizikai és kreatív energiáikat ne a szükségszerű munkavégzésbe öljék, hanem valami másba, valami kreatívabba, valami többe. És persze az ilyenfajta nagy társadalmi változásoknál bizonyos nem tudom, a pionír időszak az ezt megszenvedi. Tehát egy ilyen változásnak a bevezetése a társadalomban valószínűleg a nagyon korai szakaszában rengeteg veszteséggel, rengeteg negatív hatással, és rengeteg olyan társadalmi réteggel jár, aki ennek a vesztese lesz. Viszont ahogy ez az egész, és ez ugyanígy volt az ipari forradalom idejében is, tehát ha megnézzük a Charles Dickens regényeinek a világát, akkor ott azért alapvetően nem az ipari forradalom nyerteseit látjuk magunk előtt,
De ettől még jók a
Igen,
történeten.
hát még jók a Dickens regények,
Valóban
de
nem a főszereplő.
Semmiképpen nem egy...
A boldog gyáros. Igen,
egy pozitív...
Tweet-zakóban.
Pozitív viktoriánus London van előttünk.
Mint a történelemkönyvekben, igen.
Viszont hosszú távon ez tud olyan hatással járni, vagy akár még közép távon is már, ahol ez a fajta energiafelszabadulás az egy új társadalmi struktúrát hoz létre, ahol senkinek nem azzal kell foglalkoznia, hogy mindenképpen eltöltsön napi 8 órát a munkahelyén, hanem ezt a 8 órát mindenki a saját belátása, igénye, kreativitása, és általában tényleg hozzáállása alapján tudja beosztani különböző irányokba, és valamiből ez azt fogja kihozni, hogy jobban működő családok lesznek, van, ahol kulturális termékeket hoz, van, ahol gazdasági fellendülést és vállalkozásokat, sikeres vállalkozásokat hoz.
Milyen következetlen vagy, a múltkor itt mondtad, hogy 8 órát bent kell ülni mindenkinek, a távmunka hülyeség, most meg itt az egészet megkérdőjelezett. Értem, jó, ennyit erről. Na, természetesen viccet félretéve, akkor is, hogyha ezt mondjuk, hogy itt a főérved, ha jól értem, az volt, hogy ez egy társadalmi beruházás a társadalomban magába, tehát nem a család szintjén értelmezzük, hanem az állam szintjén, de mégiscsak az ösztönzőt arra, hogy előre jussál, kiveszed két oldalról. Az egyik, hogyha mindenkinek adok 100 000 forintot, akkor igazából senkinek nem adtam 100 000 forintot. Ez az első problémám. Tehát ez
inflációhoz lenne.
Igen, hát lehet, hogy erre gondoltam, amikor azt mondtad, hogy a kezdeti pionír nehézségek, hiperinfláció. Jó, viszont a második, hogy tegyük fel, hogy ezt kezeli a megfelelő állami alrendszer, ott is az van, hogy oké, van egy emberképed a Maslow piramis alapján, ami lehet, hogy bizonyos helyzetekben igaz, de azért láttunk olyat is, aki nem tud, vagy nem akar, vagy ennek a keveréke miatt egyszerűen nem akar az életével többet kezdeni, és nem akar segíteni a társadalmat, nem akar részt venni mélyebben a gazdasági életben, vagy nem akar, vagy minél kevesebb inputtal, minél több autót akar kiszedni. Mondjuk ez a potyautas jelenség, ha jól emlékszem. Ezzel mit kezdünk?
Jó. De ezek az emberek most is megvannak.
Hát igen, ezért nem szabad az alapjövedelmet bevezetni, mert félek, hogy ezek még növelni, ez a réteg növekedne azáltal, hogy gyakorlatilag a kiskapuból csinálnak egy hatalmas kaput, hogy ide gyertek, és akkor kaptok pénzt. Egyébként meg még, ha akarsz, akkor dolgozgathatsz.
Igen, de szerintem ez így, ez a megközelítés így nagyon le van egyszerűsítve. Tehát nyilván van az a réteg, aki potyautas taktikát követve a dolgot meg akarja úszni. Ez most is van, és hogyha bevezetünk egy alapjövedelmet, akkor is lesz. Valószínűleg az is igaz, hogy a putyautas réteg az alapjövedelem bevezetését követően rövid távon meg fog növekedni.
Igen.
De bőven elképzelhető az, hogy ahogy haladunk előre, és mindenki hozzászokott ahhoz, hogy alapjövedelme van, tehát nem lesznek egzisztenciális kihívásai az egyszerű megélhetéshez, magában amiatt, mert nem dolgozik. Ez a fajta élethelyzet rávezeti őket arra, hogy hosszú távon nyilván a semmittevéssel és a potyautas magatartással olyan túl sok mindent nem fognak tudni csinálni, és szépen ők is megtalálják azokat a lehetőségeket ebben a struktúrában, ami kínálkozik annak révén, hogy egyébként nem az alapvető egzisztenciális problémákkal kell foglalkozzon. Sőt, igazából magának a gazdaságnak és a munkaerőpiacnak is lehet egy előremozdító hatása, vagy számára is lehet egy előremozdító hatás ezzel, méghozzá azzal, hogy a munkaerőpiac érvényesülésből az egzisztenciális veszélyérzet az eltűnik. Tehát nem lesz ott az mindig az ember fejében, hogy ha most váltok, átképzem magam, új karrierutat indítok, akkor az abban benne van a bukásnak a lehetősége, és az egzisztenciális krízis helyzetnek a kialakulásának a lehetősége.
Ez azért részleteken is múlik, meg egyéni élethelyzeteken is, tehát hogy mennyi lenne tényleg ez az alapjövedelem, mennyi kintlévősége van az adott embernek, tényleg hány eltartottja van, van-e betegsége, stb. De oké, tegyük, hogy általánosságban így van, és az egzisztenciális félelem ez nem eltűnik a rendszerből, vagy radikálisan lecsökken. A társadalmi igazságossági érzet viszont akkor is ott marad, hogy de hát akkor a legtöbb ember tulajdonképpen potyautas, vagy egy nagyon tág réteg, vagy legalábbis egy kimutatható réteg a társadalmon belül, aki nem dolgozik, és olyan, mintha minden nap sorba állna a kenyérért, ételért, szociális kártyáért, stb. És ez egy kb. Polgárjogot is nyert. Tehát még csak rosszul se érezze magát emiatt.
Nem, igazából csak kiveszünk a rendszerből annak a lehetőséget, hogy valaki annyira kicsusszon ezzel a társadalmi hálón, hogy leessen a földre. Uh-huh. Vagy a szakadékban, ami a társadalmi háló alatt van. Az, hogy aki törekszik, aki kreatív, akinek ötlete van, aki vállalkozik, aki mer, az ebben a rendszerben is jobban fog érvényesülni, nagyobb jövedelme lesz, nagyobb vagyont tud felhalmozni, nagyobb társadalmi mozgástere lesz. Viszont pont annak a lehetősége tűnik el az egészből, hogy valaki abban az esetben, hogyha szociális okokból, oktatási múltjából fakadóan egész egyszerűen nem rendelkezik azokkal a képességekkel, szociális és munkaerőpiaci képességekkel, ami ahhoz szükséges, hogy egész egyszerűen a mai világban egy minimális megélhetést teremtsen meg magának. Uh-huh. Ezt a fajta egzisztenciális krízist vesszük ki a rendszerből az alapjövedelemmel.
Jó.
Annyi, hogy hosszú távon minden lehetőség megvan arra, vagy minden esély megvan arra, hogy az emberek értelmesen tudjanak élni ezzel a lehetőséggel. Mert most, amikor hirtelen megkapják, akkor megint nyilvánvalóan, ha nem tudom, egy ilyen drasztikus példa, de valaki alkoholista és munkanélkül megkapja az alapjövedelmet, akkor valószínűleg ez rövid távon, egy-két hónapos, egy-két éves rendszerben az ő alkoholizmusának a súlyosbodásához fog vezetni.
Így van.
Ez elég valószínűleg tűnik.
Igen. Viszont ez nem egy tipikus, ez alapján nem lehet politikát építeni, ez igaz. Igen.
Viszont hosszú távon az emberek megszokják, megértik, és felfogják azt a szituációt, amiben vannak, és elkezd csökkenni ennek a primer negatív hatása, és sokkal jobban tud érvényesülni az, hogy egyébként ez milyen lehetőséget biztosít egyéni szinten is, meg társadalmi szinten is.
Amit én szeretnék mindenképpen még elmondani, hogy a munka, én azt látom egy kicsit, nem mondtad ezt, nem akarom a szádba adni a szavakat, de azt látom, hogy abból indulsz ki, hogy ez tényleg egy ilyen önkiteljesítéshez szükséges útnak egy fontos eleme, és afelé kell terelni a társadalmat, hogy minél több tagja, minél jobb helyen legyen, és találják meg egymást. Rendben van. De nem tudunk attól elvonatkoztatni szerintem, hogy a munka eredetileg azért mégiscsak egy kín, keserv, a szó eredeti eljelentéséhez visszatekintve, és kényszer. Tehát nem tudod, nem tudsz megszabadulni ettől. És az emberek nagy csoportja azért dolgozik, mert rá van szorítva, és muszáj, és nem tud jobbat, nem tud a saját vagyonából megélni, nem kapott olyan oktatást, nincsenek olyan képességei, hogy azt csinálja, amihez igazából kedve lenne. Szeret, hogy énekes szeretne lenni, de nincs jó hangja, hagyjuk. A lényeg, hogy szükség van annak is az elfogadására, hogy vannak, nevezzük most alacsonyabb hozzáadott értékű munkák, amelyek olcsóak kell, hogy legyenek. Nem akarok senkit sem megsérteni azzal, hogy kiemelem, de vannak ezek a tipikus típusú munkák. Ha most van, ha lesz alapjövedelem, akkor ez viszont meg fog drágulni. Mert azt fogom mondani, hogy ha az alapjövedelem Magyarországon, nem tudom, 200 ezer forint, akkor 200 ezer forint alatt senki nem fog elmenni takarítani. Most csak mondtam valamit. Nem lebecsülve ennek a munkának a fontosságát. Vagy ha elmegy, akkor onnan fog indulni a licit.
De nem feltétlenül, mert megkapja 200 ezer forintot. Az, hogy egyébként még 100 ezer forint pluszért megy el takarítani, akkor 100 ezer forint pluszért megy el takarítani, hogy 300 ezer forintból fog élni egy hónapban.
Hát igen, csak ezt akarom mondani, hogy akkor az azt jelenti, hogy abban az esetben a takarítást nem fogják 100 000 forintért kiadni senkinek sem. Mert
Dehogy
hát
nem,
ott
mert
van neki a
a 200
200.
az megvan.
Igen.
És
És nem
akkor,
megy el
de hogy nem,
takarítani.
hogyha valaki, ha van 200 000 forint alapjövedelmed, és valaki azt mondja, hogy gyere el takarítani még 100-ért, akkor el fogsz menni 100-ért, és lesz 300-ad, mert a 200-at azt megkapod, az a zsebben van. Tehát az alapjövedelem ilyen szempontból igazából a startmezőnek a szintjét emeli meg.
De én pont azt mondom, hogy nem, hanem az fog történni valójában, és itt a közgazdász hallgatók megírják a véleményet, hogy két jogásznak melyiknek van a közgazdasági elméletének igaza. Én azt gondolom, hogy itt akkor az történne, hogy nekem már megvan a 200, plusz 100-ért nem fogok elmenni takarítani, mert ez a munka nehéz és fárasztó. És 200-ból is kijövök.
Na ez például egy ilyen kérdés, ami rövid távon valószínűleg az első években így zajolna le, vagy így az első években így gondolkodnak az emberek róla, viszont azért az viszonylag gyorsan belátható, hogy a plusz 100 000 az nem arról szól, hogy egyébként te 200-at kapsz, vagy mennyi az alapjövedelem, hanem az, hogy egyébként az alapjövedelmen túl te mit teszel hozzá. A saját bevételedhez, meg a saját önmegvalósításodhoz.
Értem, megmondom, tehát ott lesz a porszívó robot, meg a nem tudom én kicsoda, aki segít neki, tehát itt ez egy sok tényezős változó, és nem akarom egyre kifuttatni, csak azt mondom, hogy itt van egy rendszerben egy ilyen probléma, hogy akkor az alacsonyabb, a kuli munkákat, a nehéz munkákat, a nem szeretem munkákat, azt nagyon-nagyon-nagyon nehézé fogja tenni, hogy bárki elvégezze, mert ott van az alapjövedelem, és akkor onnantól kezdve ahhoz viszonyítod.
De ez ma is így van.
De azért, de és ma is így van, de miért végzi el valaki a kuli munkákat?
Ma
a
is így van,
munkákat?
És ezt látjuk az európai közös piac működésében, hogy valójában ez történik, csak egy picit más fénytörésben, de hogy tehát hogyha nem tudom, valamilyen picit homályos analógia mentén, de azért ezt föl lehet húzni egy ilyenfajta hasonlatra, hogy a magasabb anyagi színvonalon élő társadalmak egész egyszerűen az európai közösségen belül nem végeznek el bizonyos fajta munkákat, és ehhez jönnek olyan emberek az Európai Unió kevésbé fejlett országaiból, akik ezt elvégzik. Alacsonyabb pénzért, meg egyáltalán elvégzik.
Hát ez az, ugyanerről beszélünk, csak hogy akkor ez problémaként jelenik meg egyébként az Európai Unióban, és nem feltétlenül gazdasági, hanem egyéb, de egyébként az is, de egyéb problémaként is, vagy kulturális vetülete, vagy szociális vetülete.
De pont az bizonyítja, hogy a történet az igazából mindig így működik, hogy ez nem egyfajta ilyen teljesen új társadalmi kísérlet lenne,
hát, igen.
Hanem valójában...
Nem most találtam ki ezt az érvet, tehát én is tudom, hogy ez a probléma.
Valójában leképzése egy folyamat új fejezetének, és
ez veszélyes.
És valójában arról van szó, hogy átértékelődik a munkának az értéke.
Uh-huh.
De önmagában az, hogy ezt valaki el fogja végezni, az ugyanúgy adott, mint eddig volt.
Na jó. Van valahol már alapjövedelem? Láttam a jegyzeteidben, van egy csomó minden. Tudsz egy jó pozitív példával zárni, vagy ez a jövő zenéje is, nekünk kell kitalálni azt is?
Ez a pozitív példa az megvolt az öbel államoknak a példája.
Azt én mondtam, ezt nem akartam odaadni
nekem. Okay. De az öbel államoknak a példája az alapvetően egy jelenlegi működésben egy pozitív példája az alapjövedelemnek, ahol a történet működik. Nyilván ott az állampolgárok oldaláról, meg az állam oldaláról is igazából, és az állam oldaláról azt látjuk, hogy nyilván itt, ahol van jelentős költségvetési forrás, ahonnan az alapjövedelmet magas szinten lehet biztosítani, ott ez egy jól működő struktúrát tud létrehozni.
Igen, és akkor az viszont, ha már én hoztam azt a példát, azt felhasználom magam mellett is, hogy ott is azt látjuk az ebből államokban, hogy a nagyon alacsony hozzáadott értékű munkát, azt nem az alapjövedelemmel rendelkező állampolgárok, hanem a vendégmunkások látják el, és nem is kapnak állampolgárságot, tehát kb. Egy ilyen másodlagos polgárstátuszban vannak foglalkoztatva.
De hát, de Ez azért nem jó ér szerintem, mert ez mindig is így volt, csak éppen az alapjövedelmet
veszik. De ha
ki
ők
a képből,
is megkapnák
ez
az alapjövedelmet,
most
el
is
lenne
így van.
látva a munka? Ez a kérdés. Tehát az én érvem az lesz, hogyha ők is, oda megyek, nem az állampolgárságot, hanem a letelepedési engedélyt kapok az országba, és én is kapnék az alapjövedelmet. Takarítanék?
Hát valószínűleg igen.
Akkor miért nem takarítanak a polgárok, akik ugye kapják?
Mert a polgárok esetében másfajta munkákban van becsatornázva az energia.
Na jó, kérdezzük meg őket majd, hogy mit szólnak ehhez. Jó, akkor köszönjük szépen a figyelmet ezen a héten, és örülök, hogy velünk tartottatok. Ádám, van-e még valami esetleg, amit összefoglalóként szeretnél elmondani, tanulságokat levonni?
Szerintem, amit érdemes ebből a mai vitából kiemelni, az az, hogy a társadalmi változások önmagukban nagyon hasonló módon zajlanak le a történelem során, és a modern világ ugyanúgy szembesülni fog azokkal a kihívásokkal, amikkel a középkori társadalom, a premodern társadalmak, és itt az ipar megjelenésével az iparizálódó, iparosodó társadalmak is szembesültek, és valami fajta ilyen társadalmi változás az éppen folyamatban van. A mesterséges intelligencia és minden más kapcsolódó terület megjelenésével és elterjedésével. Tehát erre valamilyen módon a társadalomnak reagálnia kell, hogy ez az univerzális alapjövedelem lesz, vagy valamilyen más megoldás, azt nyilván nem látjuk még, de az biztos, hogy a munkának a társadalomban betöltött szerepe, az folyamatosan változik, és ezzel ennek a változásnak a jó kezelésével a társadalmat előre lehet mozdítani, és el lehet érni azt, hogy mindannyian, vagy ideális esetben a társadalomnak jelentős része nyertes legyen ezeknek a változásoknak, és ne negatívan kerüljön ki belőlük. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Sziasztok!
Sziasztok! Thank you.